Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy abban Isten szólít bennünket. Az apostolok cselekedeteiből olvasom fel a 3. fejezet 22. és 26. verséi közül a következőképpen. Mózes ezt mondta. Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én, ő rá hallgassatok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban számotokra támasztotta és küldte el szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy picit tegyük helyzetbe ezt az igehirdetési alapigét, mert bár nem egy ógörög eposzt olvastam fel, meglehetősen in medias rest kezdődik el a kijelölt szakasz. Ez ugyanis egy igehirdetés, Péter apostol igehirdetése, amit a jeruzsálemi templom udvarán mond el, miután meggyógyított egy sántát, aki az addig évtizedekig ott koldult alamizsnáért a templom bejáratában, és a nép nem igazán tud napirendre térni a gyógyulásnak a csodája fölött. És Péter kihasználván a helyzetet, elkezdi ezt a csodálkozást, ezt a picit talán felháborodást, felbojdulást kihasználni arra, hogy hirdesse a Krisztust. És visszakanyarodik az ige hirdetésében egészen Mózesig, a mózesi törvényig, és szépen lassan egymásba vezeti a gyógyítás csodáját, a mózesi törvényt, és elvezeti az egész Ószövetségnek a főbb mondani valóját addig, hogy minden valójában egyetlen egy irányba mutatott az Isten kezén, és az Isten kezében ez pedig az volt, hogy az Ószövetségen keresztül az embert elvezesse a Krisztus keresztjéig. Elvezesse az üdv történelem igazi sorsdöntő fordulatáig, amikor ő emberré lesz és meghal az emberért. Az Ószövetség nagyon sok szempontból előképe az Újnak. Igaz ez Mózesre, meg igaz ez számtalan pontjára egyébként az Ószövetségnek, sőt azt is mondhatnánk, hogy vannak olyan előképek, amik akkor érik el az igazi értelmüket, amikor Krisztus szerint nézünk vissza rájuk. A zsidóságnak nagyon kiemelkedő karaktere Mózes, aki a szövetség. Hiszen ő hozza le a 10 parancsolat kőtábláit a hegyről. Ő az, akit az Isten arra választ ki, hogy a rabszolga sorban szenvedő zsidókat kivezesse Egyiptom földjéről. Ő az, aki a pusztai vándorlás alatt végig vezeti a népet. És Péter nagyon szépen mutat rá arra, hogy már ez a mózesi csoda, ez már csak önmagában véve is, hogyha nézzük, előkészít egy még nagyobbat. Mert nem az az igazi csoda, hogy a sánta jár. Nem az az igazi csoda, hogy az Isten alászáll egy rabszolga népért, hanem az az igazi csoda, hogy az Isten alászáll mindenkiért, aki a bűn rabszolgaságában van. És játszik Péter a szavakkal. Vagy legalábbis Lukács, amikor megírja az apostolok cselekedeteit, játszik a szavakkal. Mert a görögben, amikor azt írja, hogy prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, akkor ott a támaszt szó, kedves testvérek, nagyon sokféleképpen érthető. Mert jelenti azt, hogy kelt, jelentheti azt, hogy felkelt, jelentheti azt, hogy támaszt, és jelentheti azt is, hogy feltámaszt. Azon csodálkozik a nép, hogy a Krisztus nevéért egy sánta járni kezd. És Péter már egyből arra próbál utalni, játszván a szavakkal, hogy nem az az igazi csoda, hogy itt most valaki meggyógyul. Persze, ez is egy jelentős esemény, főleg az ő életében. De az igazi csoda az hetekkel ezelőtt történt, amikor a Golgota keresztjén meghalt értünk a Krisztus. És utána 3 nappal pedig üres a sír, mert feltámasztotta az Úr az ő szolgáját. Kihozta a halálból az ő szolgáját. Az Ószövetség minden eseménye előre mutat a krisztusi üdvtervre. Minden egyes lépés, amit Ábrahámtól elkezdve Mózesen keresztül a prófétákon át megtettünk, az abba az irányba mutatott, hogy az Isten emberré lesz értünk és meghal értünk a keresztben. És Péter gyönyörű szépen vezeti az ige hirdetésében ezeket a szálakat egymásba. A retorikailag is gyönyörűen van felépítve az egész fejezet, érdemes végigolvasni. Hogy visszautal az ószövetségi eseményekre, és aztán felhasználja ezeket arra, hogy mindent igazoljon a Krisztusra vetítve. Mert itt térünk el a lényeghez. A sánta gyógyulása jel. A sánta felkeltése, feltámasztása jel. De az igazi csoda az az, hogy üres a sír, mert feltámasztotta az Isten a Krisztust. Mózes törvényt hoz. És emiatt nagyon jelentős az ő karaktere a zsidóság számára. De a törvény, kedves testvérek, nem tud üdvözíteni. A törvény alkalmas arra, hogy a bűnös ember számára megvilágítsa azt, hogy hol csúsztak félre a dolgok, hogy hol van bennem a hiba. Alkalmas arra, hogy engem bűnbánatra hívjon. De arra nem alkalmas, hogy bűnbocsánatot adjon. Mózes törvényt hoz, Krisztus a bűnbocsánatot. Ha Mózes a szövetség, akkor Jézus az új szövetség. És akkor egy picit merüljünk el ebben az egész mózesi történetben. Van a mózesi történetnek egy nagyon szép és jelentős gondolata, vagy gondolatisága akkor, amikor az utolsó csapás előtt az Isten elrendeli a páska báránynak a törvényét. És azt mondja a zsidóknak, hogy vágjatok le családonként egy-egy bárányt, és annak a vérével kenjétek meg a szemöldökfákat, mert ez lesz a jele annak, hogy hozzám tartoztok. És amikor az Isten alászáll és lesújt a fáraó nyakassága miatt Egyiptomra, akkor minden házat megkímél, ahol ott van a vér a falon, a bárány vére a falon. Ez már egy előkép. Ugorjunk egy picit az utolsó vacsorára, ahol Jézus a páska bárány ünnepét üli meg a tanítványaival. És egyszer csak a kezébe veszi a kenyeret, és azt mondja, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Aztán kezébe veszi a borral telt poharat, és azt mondja, hogy ez az új szövetség a bűnök bocsánatára az én véremben. És hirtelen nem a szemöldök fákra kell oda kenni a vért, hanem kedves testvérek, minden úrvacsorai alkalomban az a vér megken bennünket belülről. Jelzi, hogy az Istenhez tartozunk, és jelzi azt is, hogy az Isten hozzánk tartozik. Mózes törvényt hoz, Krisztus kegyelmet. Jár a sánta, nem az az igazi csoda. Az csak jele annak, hogy az Isten irgalma, az Isten kegyelme az milyen emberi mélységekbe tud alászállni. De az igazi csoda az, hogy jár az, aki halott volt. Jár az, aki ténylegesen meghalt értünk. Aki feltámadt értünk. És aztán van ennek a péteri ige hirdetésnek egy-két nagyon sarkos és kemény oldala is. Egyrészt, mikor Mózest visszaidézi Péter, akkor jelzi, hogy aki nem hallgat a prófétára, aki nem hallgat az Isten igéjére, azt ki kell írtani a népből, és itt Mózest idézi, szó szerint. A másik pedig az utolsó mondata, illetve mondat része ennek a kiírt ige hirdetési alapigének, az pedig azt mondja, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek a gonoszságaitokból. Hatalmas csodákról beszél itt Péter, de azért nagyon keményen, sarkosan azt is leszögezi, hogy nekünk van dolgunk az Isten irgalmával és a kegyelmével. És azt gondolom, hogy a kulcs az pont ez az utolsó mondatszakasz, hogy ha megtértek gonoszságaitokból. A Zsoltár irodalomnak és a Zsoltár imádságoknak van egy rendre visszatérő gondolata, ez pedig az, hogy az embernek meg kell tanulnia az Isten útjait és az Isten ösvényeit. És ha belegondolnak a testvérek, nem fogok senkit leckésztetni, hogy megkérdezzem, hogy hogy hangzott az Isten tisztelet kezdő zsoltára, mert pontosan tudom magamról, hogy én sem vagyok még mindig az Isten tiszteleten ott, amikor a zsoltár elhangzik, legalábbis fejben, de ma pont a 25. zsoltárból volt idézve. az Isten tisztelet elején. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Miért olyan fontos ez a Zsoltár irodalomban, és miért olyan fontos Péter igehirdetése, vagy Mózes kapcsán, a Krisztussal kapcsolatban ez számunkra. Azért, mert kedves testvérek, hogyha az ember nem talál tájékozódási pontokat, akkor ösztönösen megy valamerre, mert egy helyben nem fogunk maradni. Ösztönösen elindulunk valamilyen irányba. Ösztönösen próbáljuk az életünket valahogy építeni, szervezni, eligazodni az élet nagy kérdései közepette valamilyen módon. És ilyenkor az ember nagyon sokszor választ olyan utakat és olyan ösvényeket, amik nem az Isten szerint valóak. Sőt, az Isten nélkül általában csak olyan ösvényt tudunk választani, ami nem az Isten szerint való. És a zsoltárosok ezt nagyon hamar felismerik, és nagyon hamar rájönnek. És tudják azt, hogy az embernek szüksége van egy lelki iránytűre, ami bennünket irányba tart. Mert hogyha nincs meg az az irány, amire figyeljünk, akkor majd fogok pótlékokat keresni magamnak. Fogok valami olyanba kapaszkodni, ami szerintem lehet, hogy nagy és fontos, de valójában nem emel engem fel. Keresi az ember a csodát. És milyen izgalmas, hogy ha itt megkérdezném a testvéreket, hogy mit tartunk csodának, akkor szerintem ahányan itt ülünk a templompadban, annyiféleképpen fogalmaznánk meg a csodának a lényegét. Keressük azt, ami túlmutat rajtunk, ami bennünket is egészebbé tesz, ami bennünket is felemel, ami egy kicsit a szürke hétköznapoknak a monotonitását megtöri, ami értelmet ad olyan dolgoknak, amit nem értek, nem fogok fel, teherként hordozok, amiben úgy elveszek, és keresném azt, hogy hogyan van belőle kijut. Keresem a csodát. És az az igazság, kedves testvérek, hogy ilyen értelemben az Istennek egyetlen egy csodája van. Na Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. Aki tényleg az az ösvény, amin járni kell. Amikor Péter beidézi Mózest az igehirdetésében, és azt mondja, hogy prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr. A ti istenetek olyat, mint én, őrá hallgassatok, akkor mi a magyarban már észre se vesszük, hogy ez a ráhallgatás, ez egybeforr a követésnek a szándékával. Ha szó szerint fordítanám le a szöveget, akkor itt csak arról van szó, hogy hallgassátok meg a prófétát. De a Biblia gondolkodásában, ha én meghallom az Istennek az igéjét, ha én meghallom az Istennek az útmutatását, arra reagálnom kell a követéssel. Nem válik el a kettő egymástól. És a Krisztus hitnek, kedves testvérek, akkor van értelme, hogyha én követem a Krisztust. Ha én a hétköznapi harcaimban próbálok Krisztus szerint dönteni, és Krisztus szerint jelen lenni. A Krisztus hitnek akkor van értelme, hogyha ez a Krisztus követés benne van. Egyébként csak tradíció, vagy színfal, vagy egy megszokás. De akkor van az életemet kiegészítő csoda jellege, megváltó jellege, hogy én a döntésembe megpróbálom behívni és elfogadni a Krisztusnak a kegyelmét. És akkor mi az az ítélet, amiről Péter beszél? Sokszor gondolunk az Isten ítéletére úgy, mint egy ilyen kalapáccsal hadonászó bírósági döntésre. Pedig az Istennek az ítélete az végtelenül egyszerű. Itt a kegyelem. Tessék. Meghaltam érted, feltámadtam érted. Fogadd el. És erre mit reagál az ember? Vagy elfogadom, és kérem az Istent, hogy tanítson erre a kegyelemre, az ő ösvényére. Vagy azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem érdekel. Köszönöm szépen, nekem ez nem kell. És ez az ítélet. Nem az Isten kalapál a fejünk fölött valami gonosz büntetést, hanem az ember mondhatja azt az Isten bűnbocsánatára, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. És ezzel vannak azért problémák. Mert amikor Péter keményen elénk szegezi azt, hogy bizony nekünk ezzel a kegyelemmel dolgunk van, akkor pontosan arról beszél, hogy a bűnbocsánatból senki ne zárja ki saját magát. Mindenki fogadja el az Isten irgalmát és kegyelmét. Mert amikor az útjaimban döntéseket hozok, és nem találom az Isten szerinti irányokat, Nem az út, az igazság és az élet szerint hozok döntést a hétköznapjaimban és szervezem az életemet, akkor én nagyon sok olyan dolgot találhatok magamnak, amiről elhiszem azt, hogy az igazodási pont. Nagyon sok dologgal pótolhatom azt a rést, ami az Isten szerint van bennem. Számtalan dologgal. És eljuthatok arra a szintre is, hogy elkezdem áltatni magamat, hogy nekem nincs is szükségem bűnbocsánatra. Hát mi hibám van nekem, ami annyira bűnbocsánatra való lenne? Hát semmivel sem vagyok én galádabb, mint a többi ember. És itt hadd idézzem vissza a jónási résznek a pálapostoli mondatát. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Vagy ha modernebbül akarom megfogalmazni Pál apostol közel 2000 éves sorait, akkor azt mondanám, hogy magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Az Isten 2000 évvel ezelőtt letette az asztalra az új szövetséget. Nem egyszerűen alászállt egy rabszolga népért, hogy kiszabadítsa őket egy birodalom elnyomásából, hanem emberré lett és meghalt értünk, hogy bennünket saját magához vezessen vissza. És fel is támadt. Feltámadt a sírból azért, hogy megnyissa nekünk a mennyeknek kapuját. Mit kezdek ezzel a kegyelemmel? És amikor böjtben húsvét felé araszolunk, akkor azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amit igazából körbe kell járni. Elfogadom? Élek vele? Élek általa? Merek döntéseket hozni úgy, és közben ott van a gondolataim között az a kérdés, hogy na vajon ebben az élethelyzetben mi a krisztusi magatartás? Amikor a gyerekemet nevelem, amikor konfliktusba sodródom, amikor találkozok más emberekkel, amikor elfelejtek dolgokat, amikor megfeledkezek eseményekről, amikor kimennek dolgok a fejemből, és ebből esetleg feszültség támad, mi a krisztusi magatartás? Merek-e a bűnbocsánat kegyelmébe belekapaszkodni? És merem-e elfogadni azt, hogy a Krisztussal nem csak a sánta támad fel a járásra, hanem én is feltámadhatok az új életre. Mert Mózes törvényt hoz, de ez a törvény nem üvölti arcon a halált. A Krisztus feltámadása viszont új alapot szab annak, amit mi életnek hívunk. Sőt, azt is mondhatnám, hogy újra fogalmazza az életet. Mert van Krisztus, van út, van igazság és van élet. Van igazi csoda, amire az ember alapozhat, ami az embernek az életét alapjaiban szervezi újra, és ami túlmutat azokon a csonkaságokon, sántaságokon, amiben mi a hétköznapjainkban nagyon sokszor topzódunk, és nagyon sokszor megrekedünk. Van feltámadás. Feltámadás a Krisztus hitre, és feltámadás a Krisztus hit által az üdvösségre. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük a törvényt, amit nekünk adtál, amivel rámutatsz arra, hogy bizony mindegyikünknek megvan a maga sántasága. Sánták vagyunk a hitben, sánták vagyunk erkölcsben, sánták vagyunk nagyon sokszor emberi kapcsolatokban, és éppen ezért sánták vagyunk magában az életben. Köszönjük az evangélium csodáját, kereszted megváltását, amivel lehajolsz a sántákért, és még inkább köszönjük az örök élet reménységét, amit megmutatsz az üres hír csodájában, hogy van remény, van feltámadás a sánta életből az örök életre. Amen.